Különböző csúcs találkozóktól hangos a világsajtó, ugye lejattolt Donald Trump és Vladimir Putin Alaszkába, most meg egy népes európai delegáció kíséri el Zelenszkij ukrán elnököt tárgyalni Donald Trumppal. Egy kicsit megnézzük, hogy hogy is állunk a események sodrában. Feledi Botond külpolitikai szakértőt tárcsáztuk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát először...
Vegyük végig az eseményeket,
igen,
hogy mi történt.
Először reppenjünk át képzeletben Anchorage-ba. Én olvastam elemzéseket, és azt mondták, hogy ez egy stratégiai hiba volt, mert hogy Donald Trump beemelte újra Vladimir Putyint oda, ahova ő már évek óta szeretett volna visszakerülni, a világpolitika fő sodrába. De kérdem én laikusként, hogy lehet békét teremteni két háborúzó fél között, ha nem beszélgetünk velük?
Így van, tehát nagyon jó a felvetés, hogy a pénteki alaszkai csúcs ténye is meglepett néhány, mondjuk, hogy inkább kritikus elemzőket kevésbé, hiszen Donald Trump már korábban az első ciklusában is nem csak Putyinnal volt kész tárgyalni, hanem Kim Jong-unnal és másokkal is. Tehát részéről egyébként itt nincsen skrupulus, vagy nincsen egy olyan etikai határ, hogy nem tárgyal népírtókkal. Tehát ebből a szempontból Trumpnál ez már régóta benne volt a pakliban, tulajdonképpen egy picit hasonlóan ígérte ezt a békét, hogy majd 24 órán belül megteremti. Tehát ezt tudtuk, hogy ő kész tárgyalni Vladimir Putyinnal, és az is látható volt, hogy kedvenc rokona, Steve Witkoff, ingatlan mágnásból lett diplomata, sokszor megfordult Moszkvában, ugye Putyinnal személyesen is tárgyalt, illetve az embereivel. Tehát az érződött, hogy valami előkészületben van. És ahogy annyi minden Trump kerül egy picit a 19. századi diplomáciára hasonlít, tehát erőből értünk, ugyanúgy ez a titkos diplomácia is visszajött, tehát hogy igazából nem tudjuk, hogy Steve Witkoff hogyan, miket készített elő az alaszkai csúcsra.
Hát rossz nyelvek szerint még azt is olvastam a világsajtóban, hogy nem is biztos, hogy pontosan értette, hogy a Putyin mit ajánlott neki.
Így van, tehát, hogy így aztán könnyű mind kritizálni is, hogy mi van, ha Witkoff egyébként tényleg nem tapasztalt, meg nem visz magával olyan embereket, ugye nem tudjuk, azért nyilván lehet őt briefelni, fel lehet készíteni, és most is Rubio és Witkoff volt a két biztos résztvevője a csúcsnak, tehát ebből a szempontból pedig azt viszont azért még érzékeljük a mostani adminisztrációban is, hogy Marco Rubio külügyminiszter, aki azóta nemzetbiztonsági tanácsfőnöke címet is megkapta egy évek mellett, ő viszont azért egy régi motoros, héja és Putin kritikus, tehát meglepően kiegyensúlyozott volt ahhoz képest a Trump melletti két ember, hogy ülhetett volna ott J.D. Vance.
Igen, és azt is mondják, hogy már amikor én olvastam ezeket a sommázatokat, hogy hát a Trump feltűnően rosszkedvű volt, nagyon keveset beszélt a sajtótájékoztatón, ehhez képest a Putyin meg szárnyalt, tehát hogy az volt a benyom, és már bevetettek szájról olvasókat is, hogy mindenki tudja, hogy mit mondott a Putyin, amikor nem akarták, hogy hallják, halljon a nyilvánosság, hogy mi volt, és hát azt mondják, hogy itt fix zsebre tette a Putyin a Trumpot.
Most a jelek alapján nem úgy tűnik. Tehát mondjuk úgy, hogy Trump akarata annyiban egész biztos, hogy érvényesül, hogy Zelenszkij ugye már tegnap szombat, vasárnap éjjel megérkezett Washingtonba. Tehát lesz folytatása ennek. Trump itt akar valamilyen megoldást. A kérdés az, hogy ez a valamilyen megoldás nekünk, európaiaknak és Ukrajnának egyébként mennyire lesz kedvező. És amit kiszivárogtak az alaszkai csúcs óta, és akkor itt tegyük már a következő lépést a képzeletbeli idővonalon, azok egyébként meglepő fejlemények, hiszen ezek között van a Witkoff tegnapi sajtótájékoztatója, amin néhány dolgot elmesélt a találkozóról, hogy egyébként NATO típusú biztonsági garanciákban gondolkozik az Egyesült Államok Ukrajna számára egy béke megállapodás esetén. Ez ugye a kölcsönös védelmet jelenteni, vagyis hát azt, hogy ha Ukrajnát megtámadná még egyszer Oroszország, akkor ennek a egyezménynek az aláírói, tehát nem a NATO tagú, de az egyezmény aláírói viszont mind mehetnének Oroszország ellen. Tehát ez azért a legerősebb garancia.
Bocsánat, ha ez így van, akkor már idézőjelben csak a területeken kell megállapodni, mert ugye ez valószínűleg Ukrajnának is elfogadható, ez volt a fő céljuk. Ha ez tényleg így van, akkor ez Európának is rendben van, mert európai vezetők, akik kísérik, hogy önként jelentkezve ott tolonganak és kísérik a tárgyalásra Zelenszkijt, nehogy valami előnytelenbe belekényszerítse Putyin. Szóval, hogy ez Európának is elfogadható lenne, mert még a kommunikációs szinten továbbra is az van, hogy területeket nem adunk, tehát elak ezekkel az egész Donbasztól.
Igen, azt gondolom, hogy itt egy picit elválik a narratíva attól, hogy majd ki hogy állhat föl adott esetben egy tárgyalóasztaltól, és ez nem biztos, hogy most hétfőn meg lesz. Ugye itt azt mondták az amerikai oldalon, hogy ők akár a héten még egy három oldalú Zelenszkij-Putyint nem találkozott, itt nem tudnak képzelni, de mondjuk például a Krem szóvivője azt mondta, hogy ilyenről nem is nagyon beszéltek Alaszkában, tehát ennyire eltérnek azért.
Hát, de az is elhangzott, hogy gyakorlatilag megállapodtunk, átugrottuk a tűzszüneti dolgot, egyből béke lesz, nem is tűzszünet, hanem tartós béke, és a kezdeti elégedetlenkedőket az alaszkai csúcs után ugye ezzel szerelték úgymond le, hogy sokkal előrébb járunk, és már kevés van hozzá. Ennek viszont teljesen ellentmond az, hogy itt még hosszantartó tárgyalások várhatóak.
Így van, tehát itt ér össze a két álláspont ellentéte, tehát Európa-Ukrajna inkább egy tűzszünetet akart volna a közben még Ukrajnát kicsit felismosítani, jobb pozícióba hozni a tárgyalásra, míg Trump egyértelműen siet. Tehát az arról szól, hogy oroszokat Kínáról leválasztani, és ehhez sokkal több mindent megengednek maguknak, vagy sokkal nagyobb veszteséget hajlandók ezért bevállalni, ha kell ukrán oldalon, cserébe azért, hogy ők úgy érezhessék, hogy a csendes óceánon viszont teljes figyelmüket áldozhatják Kínára, és a Kínához kapcsolatot meg lehetne egy picit lazítani ezzel. Tehát ez az amerikai nagy stratégia, amivel következik után történet, míg Európának ez egy egzisztenciális fenyegetés, tehát mi nem akarnánk területcserét, nem akarnánk a nemzetközi jog megsértését kőbevésni, és nem akarnánk
Bocsánat, milyen ütőkártya van Európánál a sápítozáson kívül, meg a vágyakon kívül?
Hát meg, hogy kimegy az összes miniszterelnök, és hát ha arra építenek, hogy amit az utolsónak hallott Trump, azzal ért egyet.
Ugye az összes nem, tehát ez egy 5 plusz 1 fős delegáció a legutóbbi hírek szerint. Ugye a francia, brit, német alapjáraton túl Giorgia Meloni és a brit, a finn elnök, tehát Alexander Stubb az, aki még belük megy, és talán Ursula von der Leyen. Úgyhogy azért ez a hajlandó koalíciójának a krémje, aki kikíséri személyesen Zelenszkijt, aki ugye tegnap meg is állt Brüsszelbe és tartott közös sajtótájékoztatót von der Leyennel. Tehát ez a kártya, hogy mi lehet az európaiak kezében, leginkább a pénz lehet, tehát annyiban izgalmas, hogy mit szeretne Trump, hogy Európa fegyvereket vásároljon részben magának, részben az ukránoknak, és a megállapodásban óriási számokra tapsát befektetéseket eszközölje az Egyesült Államokban, úgyhogy magát relatív békében érzi, vagy pedig fontosabb az, hogy az oroszokkal egy nagy megállapodást kössön, még akkor is, hogyha ezzel akár európai bevételektől elesik, akár Európa annyira elfrontyolozik, mint ahogy láttuk, hogy például az F-35-ös vásárlásokat elkezdik visszamondani. És akkor ugyanez a kérdés az energetikában, egyébként erről most nem is beszéltek még sem a szakértők, sem a médiában megszólaló amerikai fejek, hogy ugye a nagy cél az volt szintén az európai-amerikai vámmegállapodásban, hogy energiát vásároljon Európa, hogy a további LNG-t az USA-ból, és eközben ugye az elég valószínű, hogyha itt lenne egy béke megállapodás, akkor azért ott az esélye, hogy az északi áramlat újra nyílhat. Na akkor mi a jobb az USA-nak? Az, hogyha Európa tőle megvásárol LNG-t, ami egyébként abban a mértékegységben tényleg nem áll még rendelkezésre az USA-ban sem, vagy pedig az, hogy az oroszok inkább Európának adják el az energiahordozóikat, és nem Kínának.
És akkor ugye kvázi riválisei lesznek az amerikai energiahordozóknak, és talán behozhatatlan előnyű riválisei is földrajzilag közelebb van. Oké, még egy érdekes... Még egy érdekes kérdés, és ezt magyarázd el a nemzetközi joghoz kevésbé értőknek, hogy miért van ez a ennyire kőbevésve Európába, hogy területekről nem mondjunk már le a békéért cserébe, mert jön a Donbass, most én legfrissebben azt hallottam, hogy jó, de akkor a Krímről legalább, ha a Donbassról nem is mondjon le Ukrajna, és akkor bizony Isten békét köt Vlagyimir Putyin. Ez azért lehet érdekes, mert hogy ugye évszázadokig háborúzott Oroszország azért, hogy legyen meleg tengeri kijárata, nyilván ez egy egy ilyen történelmi kényszer is, hogy erről ne mondjunk már le, és hogy a Krím-félsziget hát inkább volt orosz mindig is, mint ukrán, és hát ugye ugyanezt mondják a Donbasszal kapcsolatban is, bár én hallottam olyat, hogy aki orosznak érezte magát, az már elment onnan, aki meg ukránnak, az meg a háború miatt ment el onnan, tehát hogy ezt már nem lehet ilyen nemzetiségi alapon eldönteni ezeket a területi vitákat sem.
Hát meg mit jelenten az Európára nézve, ha elkezdenénk nemzetiségi alapon vitákat eldönteni? Ugye az európai aggály az úgy szól, hogy erőszakkal ne változtassunk meg határokat. Tehát lehet elismerni a tárváltozásokat, ugye ez történt Koszovónál, meg más helyeken, az Jugoszlávia felbomlásánál, de az, hogy valaki erőszakkal kezd el határokat változtatni, és azt mi később elismerjük, hogy jó, te tényleg nyertél, az az, ami Európában az életveszély. Tehát akkor a szerbek is máshogy gondolhatják a koszovói rendezést, és akkor hirtelen a puskaporos hordó valóban puskaporossá válhat a Balkánon, és adott esetben azért ne felejtsük el, hogy Európában ott van a félelem, hogy Putyin már megszegett jó pár egyezményt, amit ő korábban aláírt a Minszki megállapodástól, ugye az ukrán 2014-es Krím-annexió utáni időszakban kiadott papírokat mind megszegte. Nem szóval az eredetileg is Ukrajna függetlenségét garantáló többek között budapesti memorandumról. Tehát, hogy vajon mit jelent az, hogyha egyáltalán ígér valamit, és akár tűzszünet, akár béke megállapodás mennyit ér, mennyivel ér többet, mint a papír, amire ráírták.
Tehát ez a NATO szintű biztonsági garancia, ez azért fontos lenne, ugye? Mert ugye azért ez egy kicsit, ez azért jelentős,
akkor,
hogyha ez működik.
Amennyiben az Egyesült Államok ebben érdemben beleteszi magát. Ugye erről szólt korábban fél éve a vita az európaiak és az amcsik között, hogy vajon mi az, amit az Egyesült Államok ebből bevállal. Mert akkor az volt a Trumpi álláspont, hogy jó, akkor menjenek az európaiak, és akkor azért kiderült, hogy a franciákon és a briteken kívül igazából senki nem menne, még a lengyelek se. És vajon ki az, aki egyébként tényleg katonákat küld egy több mint 1000 kilométeres frontra, ahova nem lehet őt katonát küldeni. Tehát ott kiderült, hogy azért egy több 100 000-nél messze nagyobb békefenntartó vagy megfigyelő stabilizáló erőről lenne szó, és az nem triviális Európa számára, hogy ezt csak így hip-hop kiállítsa. Tehát ehhez kellenek amerikai katonák, de minimum kell az amerikai logisztika, háttértámogatás, légifelderítés és minden más intel. Kérdés, ezt hajlandó-e most tudjuk-e beletenni azért, hogy megszülessen ez a megállapodás, és ez a típusú figyelem, lekötés megszűnjön, és ehelyett pedig teljes egészében rá tudjanak fordulni Kínára.
Hát, tegnap ezt jelentették be gyakorlatilag, hogy igen. Csak ugye ezért tűnik ez nagy hordrejűnek, ha valóban így van.
Tehát a részleteket nem tudjuk, hogy ez most 50-50 ezer katonát jelent, de azt jelenti, hogy akiket mondjuk Európában állomásoztatnak, azokból küldenének át Ukrajnába, új katonákat jelent, tehát itt azért a ördög igazából szokás szerint a részleteket.
Én azt se értem, hogy most mondtad, hogy az nagyon veszélyes precedens, hogyha lemondunk területekről, miután azokat erőszakkal valaki elszakított egy másik országtól, akkor mégis lemondunk területekről, hogyha az amerikaiak benne vannak a buliba?
Hát nézd, ez tulajdonképpen egy gyönge halk, igen. Tehát az, hogy amit az amerikaiak mondanak, azt úgy lehet érteni, hogy mivel itt ez a reálpolitikai helyzet, ezért ezt el kell fogadni, mindkét félnek kell koncesziókat tenni, tehát most már ez a narratíva, ami az elmúlt, mondjuk az alaszkai csúcsot nagyon hangosan épült a Fox News-os interjúikban az amerikai adminisztráció résztvevőitől, mert hogy tényleg ezt mondják, hogy az oroszoknak sem lesz meg a teljes, tehát nyilván se Kijevet, se a rezsimet nem adják oda, sem nem tiltják meg Ukrajnának azt, hogy fegyvere vagy védekező ereje legyen, de az oroszok is el fogják tudni vinni azt, ami az övék. Itt ugye az orosz oldalon ott van a kialakított tárgyalási játékpér, hogy azt is kérik, ami nem az övék. Ugye azokat a területeket a 4 megszállt megyéből, amiket még nem tudtak elfoglalni. Ugye nem mindegyikből elvileg, tehát most akkor már vajon csak Donetskből kérik, vagy Luhanskból is kérik el. Tehát itt megy a titkos diplomácia, az oroszok hogyan gyakorolják a nyomást. Ebben az irányban az amerikaiak viszont meghúzták azt a vonalat, hogy jó, akkor el lehet ismerni adott esetben az ő részükről, de talán nem Európa részéről, és azért ez sem mindegy, hogy tényleg ki fogja ismerni jogi értelemben. Tehát lehet megosztás, eddig is volt erről szó.
Egy kérdés, hogy ezzel ezt ki el tudja adni otthon? Bármilyen méretű területi veszteséget?
Azt gondolnám, hogy ha rá lehet fogni az Egyesült Államokra politikai értelemben, Tehát, hogy nem kapunk támogatást, ha csak nem ismerjük el, akkor azért van ebben mozgástér, és nyilván az ukrán társadalom sem lett toleránsabb a háborúval szemben, sőt épp ellenkezőleg, tehát a háborús fáradtság nő. Annak ellenére is, hogy még mozgósítható férfiak vannak, de egyre nehezebben elérhetőek, és ezt látjuk, hogy ez a mozgósítási hiány, ez tényleg most már problémákhoz vezet a fronton, tehát ilyen szempontból a nyomás nőtt, de lesz ilyen katonai értelemben is, hogy valamilyen, és ugye ezért voltak ők a tűzszünet mellett nagyon, valamilyen lélegzethez jutassa a saját országát. És hát ugye Zelenszky most már a mandátum a plusz éveit futja, hiszen a háborús időben nincsen választás, tehát itt azért bőven benne lehet az, hogy más politikai csoportok is már gondolkoznak azon, hogy Zelenszkijel aláíratni valamit, és utána beindítani a politikai versenyt. Tehát akár az ő érdekük is lehet az, hogy a Zelenszky vezetésen átnyomni egy béke megállapodást, ő itt a háborút, ő ír alá valamit, ami hát majd kiderül a történelem során, hogy ha megmenti Ukrajna 80%-át, ezáltal hős lesz, az pedig árul.
Oké. Na, akkor tegyünk ki 3 pontot, folytatása következik a mai napon a történetnek. Köszönjük szépen, Botonda kertcsinálót, nem sokára beszélünk újra, de akkor már Lengyelországról, nem függetlenül a mostani témánktól persze. Köszönjük szépen! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.